Nagy szeretettel köszöntöm a Mélius Rádió stúdiójában Vad Zsigmondot, a Debreceni Református Egyházmegye esperesét. Az Egyházmegye legutóbbi jelentésében egyfajta helyzetértékelést adott, illetve a már beindult folyamatokról adott egy rövid tájékoztatást, a másik gondolata pedig tulajdonképpen egyfajta cél sorrendet, vagy fontos feladatok megnevezését jelentette, ami nyilvánvalóan az Egyházmegye életében rendkívül fontosságú. Ezekről fogunk most beszélgetni. Mielőtt a jövendő célokról beszélnénk, talán érdemes lenne a rádió hallgatóknak egyfajta helyzetképet adni a Debreceni Egyházmegyéről, ahol ugye két nagy csoportra oszthatók a gyülekezetek, fele részben a megyeszékhelyen lévő református gyülekezeteket tartalmazza az egyházmegye, másrészt pedig a vidéki kisebb települések gyülekezeteit. Szóval milyen helyzetben van az egyházmegye?
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Köszönöm a lehetőséget, hogy a Debreceni Egyházmegye jelenlegi helyzetéről, jövőjéről néhány szót válthatunk a hallgatóság előtt. Valóban a Debreceni Egyházmegye méreteit tekintetbe véve nem a legnagyobb egyházmegye az egyházkerület 9 egyházmegyei közül, de mindenféle álszemérem nélkül mondhatom, hogy hát az egyik legjelentősebb egyházmegye, nem véletlenül Debrecen központtal. Valóban az egyházmegye 36 gyülekezetéből a fele, a 18, az Debrecen közigazgatási határain belül található, és a másik fele pedig Debrecen környéki kisebb-nagyobb városokban és falvakban van. Éppen ezért talán a maga nemében összehasonlítva az egész Magyar Református Egyház többi egyházmegyéivel egy rendkívül különleges és specifikus helyzetben van. Hiszen nem kell azt hangsúlyozni, hogy úgy általában politikai-gazdasági tekintetben a főváros és a vidék között milyen feszültségek vannak. Na most ez kicsiben visszatükröződhet. Egy nagyobb város, Magyarország második legnagyobb város, a Debrecen, mi református egyház községek, és a nem debreceni, nem hozzánk tartozó gyülekezetek között. Tehát az egyik alapvető, rendkívül fontos feladata az egyházmegye vezetőségének az, hogy érzékeltesse, hogy nincs semmiféle rangbeli különbség a debreceni, illetve nem debreceni egyházközségek között. Ezt ilyen egyszerű módon is próbáljuk kifejezésre juttatni, hogy amikor az egyház községeket, amelyek hozzánk tartoznak, felsoroljuk taxatíve, vagy akár egy felsorolás megjelenik bárhol, bármilyen szempontból, akkor természetesen névsor szerint, álmosdal kezdve, és majd amikor a debrecenekre kerül sor is névsor szerint, és a legvégén is, ahogy ez szépen következik. Ez természetes dolog, hogy érzékeltesse azt, hogy abszolút egyenrangúak vagyunk, nincs semmiféle megkülönböztetés, de természetesen minden egy egyházközségnek más a szerepe és feladata egy Debrecenben, mint Debrecenen kívül, de még ezen belül is tennék különbséget, hiszen mondjuk a Debrecen központi gyülekezeteknek megint más a helyzete, és más a szolgálati munkaterülete, mint mondjuk Debrecen külterületein élő gyülekezeteké. Én úgy gondolom, hogy azt a meglévő békességet és egymás iránti elfogadás lelkületét szeretném tovább erősíteni az egyházmegye lelkipásztorai, gondnokai, presbiterei és egész közössége életében.
Debrecen esetében azt is kihangsúlyozhatjuk, hogy úgymond a nagy, közismert gyülekezetek mellett vannak missziói gyülekezetek, tehát Debrecenen belül sem ennyire egységes a kép.
Valóban így van, és már csak azért sem lenne helyes nekem, mint esperesnek, másrészt a Debrecen nagy templom lelkipásztorának, mondjuk a nagy templomot az első helyre tenni, mert ez semmilyen szempontból nem lenne releváns, hiszen a nagy templomi gyülekezet nem a legnagyobb debreceni gyülekezetek között, talán ezt kevesen tudják, hogy a harmadik, negyedik helyen helyezkedik el a hozzánk tartozó egyháztagok számát figyelembe véve. Természetesen hát a templom az a legnagyobb, most erről mi nem tehetünk, ez egy adottság, de ott van a város peremén a missziógyülekezetek, ahová nagyon sokan kiköltöztek Debrecen központjából. Éppen ezért, bármennyire is furcsán hangzik, de hát ilyen szempontból is valamilyen nagyvárosi attitűdöket hordoz Debrecen is benne az egyház maga is, hiszen például a nagy templom a Debrecen központjában, centrumában azzal kell, hogy szembesüljön, hogy itt egyre több az üzlet, egyre több a hivatal, egyre többen kiköltöznek. Tehát akik hozzánk akarnak jönni istentiszteletre, azoknak rövidebb, hosszabb utat kell megtenniük, hogy elérkezzenek hozzánk. Ez egyik. A másik dolog pedig, hogy felértékelődik ezzel a városi missziógyülekezeteknek a feladata és munkája és szolgálati súlyuk egyre inkább nő. Gondolok itt akár Nagy Csere Halláp, Ondód Kismacs, Nagy Macs, akár Józsa, egy klasszikus példa, alsó-felső Józsának az egysége, vagy a Józsai gyülekezet, hogy milyen sokan kitelepednek oda, és milyen sokan ott élik az életüket, és éppen ezért rendkívül fontos az, hogy ki az, aki ott dolgozik, milyen munkát végez, úgy a ifjúság között, a hitoktatás területén, és az egyéb réteg alkalmakon is.
A 2009-es esztendő felénél járunk, az utóbbi hónapokra visszatekintve, milyen folyamatok indultak el itt az egyházmegyén belül, amelyek jól jellemezhetik azt az utat, amin elindult mostanság az egyházmegye gyülekezeteinek összessége, illetve részei?
Talán visszatérve az előző gondolatokra, ezek a beindított folyamatok is hülyen tükrözik azt, amit elvilegben elmondtam, hiszen az egyház megye közössége éppen ezen a rendes közgyűlésén létrehozott egy bizottságot, az úgynevezett szolidaritási alapbizottságát, amely azt jelenti, hogy a tehetősebb, nagyobb gyülekezetek ebbe az alapba jelentős összeggel beszállnak azért, hogy a kisebb missziói, vagy bizony nagyon sok gonddal küszködő gyülekezeteket, gyülekezeteknek a lelkipásztorait, a gyülekezeti épületek fenntartását támogassuk. Tudnélik, hármas célt szolgál ez a szolidaritási alap. Egyrészt azokat a gyülekezeteket, ahol problémát jelent, és főleg több ilyen kis missziói és kis falusi gyülekezet van az egyházmegyénkben. Problémát jelent a templomnak, a parókiának, a gyülekezeti teremnek, vagy egyéb épületnek a fenntartása, azokat támogassuk. Másrészt pedig azokat a lelkészeket, akiknek a helyi gyülekezet nem képes biztosítani. A minimális anyagiakat, hogy abból fenntartsák magukat, tehát egy státusztámogatás is benne van ebbe az alapba, és a harmadik pedig külön támogatjuk a nagycsaládos lelkészeket, ahol három vagy több gyermek van. Hál' Istennek egyre több ilyen lelkész van, én mindig azt szoktam mondani, már a másik témára előre utalva, hogy Magyarországon kettő olyan réteg van, ahol nagyon sok gyermek van, az egyik a református lelkipásztorok, a másik pedig a cigányok.
És itt el is érkeztünk az egyházmegye egyik legfontosabb feladatához, hiszen ön is megfogalmazta az egyházmegyei közgyűlésen, hogy a cigány misszióban döntő lépéseket kell meghozni. A miértről és a hogyanról kérdezem.
A miért, az úgy gondolom, hogy ha valaki Magyarországon él, és tisztában van a folyamatokkal, népességszaporulat, integráció, bűnözés, és sorolhatnám tovább, akkor ez egyértelmű és világos számára, hogy olyan problémát jelent a hivatalosan még nem, de valójában csak nem 10%-ot elérő kisebbség, roma lakosságnak a kérdése, amely szétfeszíti azokat a kereteket, amelyekben eddig éltünk. Ezek a külső tényezők, amelyek befolyásolják azokat a helyzeteket, amelyben benne élünk. De az egyházon belül is mi tapasztaljuk csaknem az egyharmadának az egyházmegye gyülekezeteiben ez a kérdés egy rendkívül élő kérdés, egy akut kérdés, ahol lépnünk kell. Nem mi akarjuk megoldani a cigány kérdés és problémát, hogy azt nem is tudjuk, nem is ez a feladatunk. De az igen, hogy valamit jelet felmutassunk azoknak, akiknek lehetőségük van arra, hogy ezekben a kérdésekben komplex módon mindenféle területről bejött információkat figyelembe véve dönthessenek olyan mértékben, amely valóban jelentősen befolyásolja és megváltoztatja a jelenlegi helyzetet. Tehát visszatérve a mi dolgainkra, nekünk az a dolgunk, hogy megéreztessük a cigánysággal azt, hogy szeretjük őket. Nyitottak vagyunk feléjük. Ez nagyon különösnek hat, meg egyrészt bennünket gyakran szoktak vádolni azzal, bennünket reformátusokat, meg főleg a lelkészen, na mindig a szeretetről prédikál. Hát ha ezt a szót nem is ejtjük ki, hogy szeretet, én meg vagyok arról győződve, hogy minden beszédben elmondott prédikációnk, vagy cselekedetben megfogalmazott szavak nélküli prédikációnk ezt kell, hogy kifejezze, hogy mi a másik ember felé, legyen az cigány, legyen az magyar ember, szeretettel fordulunk oda. Mindenek előtt meg kell, hogy értsük az ő helyzetüket. Ez az első. Ehhez természetesen kell egy történelmi múlt, kell egy tapasztalat, és kell tudni a jelenlegi szomorú helyzetet, amellyel szemben állunk itt Magyarországon. Hogyan lehet ezeket az embereket közelebb hozni a gyülekezethez? Ez a kérdés is merült fel nem csak a esperesi jelentésemben, hanem egy cigány missziói fórumot tartottunk. A egyház kerületi cigány missziós lelkipásztor vezetésével, ahol szintén közvetlenül próbáltuk a problémákat kimondani, és próbáltunk a megoldások felé is eljutni, ami nem egyszerű dolog. De ilyen kérdések vetődtek fel. Cigányokat integrálni a gyülekezetbe. Egy óriási nagy kérdés. Tudjuk, hogy mennyire nehéz bármilyen közösségbe integrálni őket. Lelkipásztoroknak a beszámolójából konkrétan tudjuk azt, hogy a saját gyermekeik keresztül érzékelik azt, hogy akár óvodai, akár iskolai közösségbe mennyire nehéz elfogadni egymás másságát, és elfogadni egymást kisgyermekkorban is. Pedig akkor a gyermekek abszolút nem figyelnek oda arra, hogy kinek milyen a bőrszíne, ki hogyan beszél, és ez így van a világ bármelyik részén. Ez egy csodálatos dolog máskülönben, hogy a fehér kisiskolát nem nézi máshoz, fekete bőrű van, vagy sárga bőrű, nem számít, természetesnek veszi, és ez a teremtésnek a csodája, tehát ez úgy, hogy ösztönszerűen benne van az emberbe. De amikor a különbségek már megvannak, és kezdenek nőni, hogy más a kulturális háttér, más az a háttér, családi háttér, ahonnan jön a gyermek, ezek óriási feszültséget szülnek, és van még egy olyan szomorú tapasztalatom, hogy ezeket a feszültségeket a felnőttek szítják a gyermekekben, és ők erősítik. Tehát visszatérve az eredeti témára, mit tehetünk mi, reformátusok, itt a Debrecen Egyházmegyében a cigányságért? Az, hogy integrálunk néhány cigány családot egy-egy gyülekezben, úgy gondolom, hogy ez szinte kivétel nélkül mindenütt mehet. Egy folyamat is nyugodtan mondtam. Nálunk is a nagy templomban van egy-két cigány család, aki gyülekezetünknek hivatalos tagja, rendszeresen jár az istentiszteletre, él az úrvacsorával, aktív tagja a gyülekezetnek. Ezzel nincs probléma, de ha már több cigány családot akarunk integrálni, akkor már rögtön jelentkeznek a problémák. Éppen ezért van egy olyan elképzelés, egy olyan elgondolás, hogy külön cigány református gyülekezeteket hozzunk létre. Az egy kérdés, hogy kit fogadnak el a cigányok. Közülük valót? Vagy pedig nem közülük valót? Tudnék, van egy olyan református lelkészünk, aki cigány származású, ott is volt ezen a cigány fórumon, és ő is nagyon érdekes dolgokat mondott el. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőt elfogadják. A kérdés az, hogy mennyire érzik azt, hogy az a másik elfogadja őket, és tényleg értük akar tenni. Nem azért, mert ezzel bízták meg, nem azért, mert ez a feladata, nem azért, mert ez a kötelessége, nem azért, mert ez a munka, és ezért kapja a fizetést, hanem azért, mert őket szereti. Valaki ezen a fórumon éppen azt említette, hogy a cigányság érzékenyebb valamilyen szempontból, mint a magyarság. A kisebbség most már mindig érzékenyebb, bárhol van, él a világon, de ők talán még érzékenyebbek, és ezt lehet akceptálni, el lehet fogadni, hogy ez így van. Természetesen ez az érzékenysége nem lehet mindent elsöpörni és mindent beborítani, de tudomásul kell venni és el kell fogadni. Éppen ezért még nagyobb nyitottság, még nagyobb szeretet szükséges az ő elfogadásukhoz, az ő befogadásukhoz. Egy folyamatnak a kezdetén vagyunk, vagy egy folyamaton belül vagyunk, amely nem olyan rég kezdődött meg, és én úgy gondolom, hogy egyházmegyei és egyházkeleti szinten ez ki fog teljesedni.